88,3.
A Mária Rádió stúdiójában nagyon sok szeretettel köszöntöm Zimányi Norbert rendezőt, akivel arról beszélgetünk, hogy vajon melyik lehet az a bibliai idézet, ami a legkedvesebb a számára, és melyek lehetnek ítéletének a legfontosabb állomásai, és hogy vajon hogyan döntött a hivatása mellett. Sok szeretettel köszöntöm.
Én is köszöntöm önt és a kedves rádióhallgatókat. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindenki amen.
Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy mindaz, aki ő benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3.16. Ez az idézet, ez a besnyői passiónak a jelmondata, hogy is alakult úgy, hogy ez lett a jelmondata, ez nem véletlen. Keresztény emberek tudjuk, hogy nincsenek véletlenek körülöttünk. Ez a passió játék 2006-ban gyakorlatilag a semmiből alakult, és amikor gondolkodtam rajta, hogy kéne ezt összerakni, milyen elemei legyenek ennek a passió játéknak, felmerült bennem az, hogy jó lenne egy jelmondat is ennek a passió játéknak. És akkor tájt éppen Pécelen jártam, és ott Pécelen a főút mellett van valamelyik felekezetnek egy ilyen gyülekezeti háza. Annak az udvarára benéztem, és ott láttam ezt a táblát, ami szó szerint ezt az idézetet tartalmazta, és akkor így belém csapott, mint egy ilyen villám, hogy hát ennek kell lenni a jelmondatának, a passiónak. Bele is gondoltam, hogy mit jelent, tulajdonképpen erről szól a passió, sőt az egész megváltásunk, az egész üdvösség történet erről szól. Így lett ez a besnyői passiónak a jelmondata. Ez a jelmondata plakátunk felső részén helyezkedik el. Én Mária besnyői születésű vagyok, Gödöllő Mária besnyői részén születtem. Egész pontosan a Mária besnyői, most már bazilika, akkor még Kegyhely tövében nőttem föl a Hétház utcában, ami közvetlen ott a Kegyhelynek a terén van szinte. Hát most mi térnek hívtuk mindig is, de hát ez inkább egy ilyen park, egy ilyen szép parkos, füves, fás környezet, ahol tényleg kisgyerekként ott játszottunk a barátaimmal, és hát ott nőttünk föl a templom tövébe, szó szerint. A szüleim, az anyai ág az, aki mélyen vallásos a családban, édesapám nem volt az, viszont hát édesanyám és nagymamám már nagyon fiatalon elvittek engem oda a besnyői templomba, és hát innen is a kötődés, az egész életemet átszövi ez a Mária besnyői Kegyhely, a Mária besnyői szűzanya, és többször voltak az életemben olyan meghátrálások, amikor távolabb kerültem, de soha nem fordítottam hátat az egyháznak és az Istennek. Kisgyerekként nagyon szerettem minisztrálni. Az első alkalom az egy emlékezetes maradt, még akkor a kis József atya volt a Mária besnyői plébános, őrá már nem nagyon emlékszem, ilyen 7-8 éves lehettem, akkor mentem először minisztrálni, azaz, hogy édesanyám vitt be a sekrestjébe, hogy hát akkor itt van a gyerek, aki minisztrálni szeretne. De nagyon megszerettem a minisztrálást, és nagyon sokat jártam oda. Majd 84-ben került oda egy atya, Baranyai László atya, mai napig is él, idős, nyugdíjas plébános most már, aki akkoriban nagyon nagy hatással volt rám, és ő miatta kezdtem el nagyon sokat járni a templom, és nagyon sokat minisztrálni. Minden nap mentem, és minden nap minisztráltam. Amikor első áldozó voltam, azt követően pedig minden nap áldoztam is. És hát nagyon nagy benyomást tett rám ez az atya, és azt mondhatom, szerencsés ember vagyok, hogy ott nőttem föl, és ilyen emberekkel, ilyen, hát ezt őszintén mondhatom, a szentek azok köztünk járnak, ilyen szent életű emberekkel volt szerencsém megismerkedni. Olyan nagy hatással volt rám ez az atya, hogy akkor tájt én még pap akartam lenni. Aztán másképp alakult az élet, nem lettem pap, de hát akkoriban még általános iskolába jártam. Az iskolában nem nagyon tudták, hát azt tudták, hogy én járok templomba, vagy az osztálytársaim, barátaim, de ezt, hogy pap akarok lenni, ezt nem mondtam, nem kötöttem az órukra, ezt titokban tartottam. Viszont az atyának volt egy, talán tavasszal egy kezdeményezése, hogy apostolkodjunk, hogy hívjunk embereket a templomba, és akkor én úgy gondoltam, hogy az egyik nagyon jó barátom, a gyerekkori nagyon jó barátomat próbálom oda csábítani, hát rengeteget játszottunk, ő is ott lakott közel egyébként a templomhoz. Osztálytársak is voltunk, nagyon jó játszott, pajtások, de hát ő nem járt soha a templomba, meg volt keresztelve, de templomba sose járt, és akkor én megszólítottam őt, hát a nevét nem mondom, Attilának hívták, ennyi, azt hiszem, hogy elég. Attilának hívták, megszólítottam az Attilát, hogy jöjjön el egy vasárnap a templomba. Hát persze nem jött el templomba, viszont én hát azt gondoltam, hogy akkor kiteregetem a lapjaimat, és hát ha ez olyan hatással lesz rá, hogy akkor el fog jönni, és elmondtam neki, hogy hát én komoly szándékkal én papnak készülök, pap szeretnék lenni. Hát úgy látszott rajta, hogy elcsodálkozott, de erről nem nagyon beszéltünk többet, de aztán idővel valahogy ott az iskolában ezt az Attila kikotyogta valakinek vagy valakiknek, hogy én pap szeretnék lenni, és onnantól kezdve így futó tűzként terjedt az iskolában, és hát szinte ilyen nevetség tárgyává váltam, és mindenki újjal mutogatott rám, hogy ott van a pap, gyerek, pap akar lenni. Kellemetlenül éreztem magam, még akkor a 80-as években jártunk, még egy kicsit más szemlélet volt a világban, vagy ebben az országban, illetve az iskolákban. Tulajdonképpen amikor így ez a hír már így elterjedt, akkor az Attila barátom sem nagyon tűrtőztette magát, hanem ő lett a legnagyobb intrikusom, és ő volt az, aki a legtöbbet csúfolt ezzel, vagy piszkált ezzel, de csak amikor mások is ott voltak, amikor kettesben voltunk, akkor nem. Én akkoriban nagyon sokat imádkoztam az Attiláért. Hát érdekes dolgok vannak, ahogy mondtam már az elején, hogy véletlenek nincsenek. 10 évvel később tudtam meg, hogy az Attila egy templomba járó ember lett, sőt a teológiát is elvégezte, és hitoktató lett.
És akkor ez olyan 8-os korában
igen,
volt.
Igen.
És akkor utána hogyan volt tovább?
Hát jött egy nagy váltás az életembe. Egyrészt középiskolába kerültem, másrészt pedig pont akkor elhelyezték ezt az atyát, a baranyai atyát, akiről meséltem az imént, akitől olyan sokat kaptam. Ő püspök 60-ba került, ami hát elég nagy távolságra volt akkor tőlünk. Én eljártam még hozzá sokáig így vonattal püspök 60-ba, így vasárnaponként, hát ha nem is minden vasárnap, de több alkalommal is. De hát valahogy ez a középiskolai élet úgy beszippantott, és el is távolodtunk egymástól a László atyával. És hát egy kicsit más irányba indult az életem, és akkor már, mikor középiskolás voltam, akkor már tudtam, hogy én pap már nem leszek. Viszont ahogy mondtam, eltávolodtam az életemben, több ilyen szakasz, amikor eltávolodtam az Istentől, de hátat nem fordítottam soha. Hát ez egy olyan időszak volt, amikor távolabb voltam az Istentől. Viszont Mária Besnyőre visszatértek a kapucinusok, akik hát mindig is ott voltak, Mária Besnyőn, a Grasalkovics gróf, aki építette a templomot, illetve a rendházat, nekik adományozta a kapucinus rendnek ezt az egész komplexumot, és kapucinusok ott is voltak egészen az 50-es évekig, amikor feloszlatták és elkergették, elzavarták őket onnan Mária Besnyőről is. 1990 táján tértek vissza oda Mária Besnyőre, és hát ismét szerencsém volt egy olyan atyát megismerni, Nagy László Tamás személyében, aki megint csak nagy hatással volt rám. Tamás atya már meghalt 2000-ben, pedig nem volt idős ember. Szintén egy szent életű ember, aki egy örök megbocsátó volt. Én akkor tájt ugye kamasz voltam, és hát nagyon sok hülyeségben benne voltam, és ennek nagy része eljutott, tudomására jutott a Tamás atyának is, sőt, hát voltak olyanok is, amik közvetve őt is érintették, és az ő számára is nagyon kellemetlenek voltak, de mindig nagyon korrektül állt hozzám, és mint egy jó apa mindig befogadott és megbocsátott. A mai napig is, hogyha rágondolok, akkor mindig mosolyogva látom őt.
Rendezőként kezdett tevékenykedni, az honnan indult?
Hát ez is egy atyához köthető. Itt már azért eltelt akkor jó pár év. Megházasodtam 99-ben. Tamás atya adott össze minket, ennek nagyon örülök. Három fiam van egyébként, három fiunk született. Akkoriban Mária Besnyőre került Gáspár István atya, akinek szintén megint csak nagyon sokat köszönhetek. És akkoriban volt, hogy megint úgymond közelebb kerültem az Istenhez, egy nagy megtérés volt megint számomra. Hát nagyon sok mindenbe belevágtam ott az egyházközségben, nagyon felpestítette István atya a közösségi életet, és hát mindenbe, amibe lehetett, belevágtam és részt vettem, rengeteget kaptam, és igyekeztem minél többet adni. Akkoriban rám bízta István atya a Kamasz Hittant, ami egy nagyon szép élmény és nagyon szép emlék számomra. A kamasz gyerekekkel foglalkozhattam, akkor én is olyan link kamasz voltam, talán egy kicsit ezért is, hogy volt rálátásom, hogy milyen buktatói vannak ennek az időszaknak, ennek a korszaknak. És nagyon szép évek voltak ezek. A Kamasz Hittanról sajnos le kellett tennem, mert hát nagyon sok feladatot vállaltam ott Mária Besnyőn, többek között a Besnyői Passiót, és hát rengeteg feladatot vissza is adtam, mert akkoriban született a harmadik fiunk, és egyszerűen már képtelenség volt annyi mindent végezni. Hát sok mindent visszaadtam, de a Besnyői Passió az megmaradt. Ez 2006-ban volt, mikor tagja voltam akkoriban az egyházközségben a tanácsadó testületnek, sőt a testület meg is választott világi elnök is voltam akkortájt, és hát volt egy ilyen szűk kör, egy ilyen 5-6 fős társaság, akik egész komolyan dolgoztunk ott az egyházközségben, ugye a lelki megújulásért. Egy ilyen alkalommal tett említést az atya, István atya arról, hogy hát jó lenne ide Mária Besnyőre egy passió játék. És akkor mindjárt így szintén így belém hasított, hogy hát én tudom, hogy itt meg lehetne csinálni, és rögtön tök jó ötleteim támadtak, és nekiálltam gondolkodni, hogy is lehetne, mint lehetne kihasználni az adottságokat, ott a helyszínnek az adottságait, hiszen ez is nagyon fontos ott nálunk Mária Besnyőn, hogy van egy jó nagy udvar, egy nagy szabadtéri oltárral, és a passió játéknak több jelenete is ott zajlik, ott azon az oltáron, illetve bent a közönség sorai között is, de hát erről majd fogok külön beszélni. Tehát eltelt egy, hát talán fél év is, mire így összeállt így a fejemben az egész passió, hogy kéne, mint kéne. Fontos eleme a zene egyébként ennek a passió játéknak, amit az eredeti Mel Gibson Passió című filmje, illetve a Gladiátor című filmek ihlettek, és ezekből a zenékből, hát átgondolva, vagy inkább úgy mondom, ilyen modernül, csúnyán, hogy újra gondolva ezeket a zenéket, nem minden zene ott van, ahol az eredeti filmben is van, hanem egy kicsit más értelmezésben, helyenként máshol vannak ezek a zenék. Azt gondolom, hogy azért elég jól sikerült eltalálni. Tehát eltelt fél év, és hát meg kellett szólítani a szereplőket, hogy kik is legyenek azok, akik bevonhatók ebbe. És hát azt mondhatom, hogy a szereplőgárdaim már most 43-45 főt számlál. Akkoriban a kezdetek kezdetén ez olyan 31 néhány fő volt, de mindenki, akit én megszólítottam személyesen, hogy miről lenne szó, és hogy milyen szerepet is tudok elképzelni a számára, mindenki igent mondott, pedig fogalmuk nem volt még akkor róla, hogy mi is az, csak így beszéltem az egészről, hogy én hogy gondolom. Aztán amikor elkezdődtek az első próbák, akkor látszott rajtuk, hogy ők valami megint csúnyán mondom, sokkal amatőrebb dologra számítottak, és tetszett nekik, hogy milyen jó jelmezek kezdenek kialakulni. Egyébként a jelmezeket meg a kellékeket is mi magunk, az egyházközség tagjai készítették, vagy készítettük. Ebben nagyon nagy segítségemre volt a Varjú Laci barátom, aki tényleg szívvel, lélekkel hónapokon át dolgozott. Így szépen lassan így belecsöppentek a szereplők ebbe a passió játékba is, és azt gondolom, hogy nagyon megragadta őket, mert gyakorlatilag a legtöbb szereplő az változatlan, azóta is, most már 11. éve adjuk elő idén ezt a passió játékot. Hát van egy-két szerep, ahol viszonylag nagy a fluktuáció, például Júdás szerepében nem annyira népszerű szerep, nem is egy nagy szerep, de hát ott azért már jó pár Júdást elkoptattunk. Viszont a legkomolyabb, legfontosabb szereplők azok változatlanok. Olyannyira, hogy például a Pilátus szerepét játszó barátom, Mares Dani barátom, aki akkoriban még Gödöllőn lakott, egy néhány évvel később elköltöztek Nagykanizsára, és évek óta Nagykanizsáról visszajár, és részt vesz a próbákon és az előadásokon, és mai napig is ő Pilátus. Ott a Bazilika udvarán gyakorlatilag játszódik a passiójátéknak az a része, amikor Jézust elfogják a Getsemáni kertben, Annás házába viszik, onnan Pilátus elé, és ő ítéli halálra. Hát gyakorlatilag ezek az események az udvaron zajlanak, ahol is a nézőközönség nem olyan, mint egy színházi előadás, ahol helyet foglalhatnak, hanem állva maradnak a helyükön, és mintha ők maguk is ott lennének Pilátus udvarán, vagy Annás házában, nekik is szerepük van, hiszen követelniük kell Jézus kereszthalálát, például Barabás szabadon bocsátását. Éppen ezért a passiójáték elején a nézőközönség között ilyen szövegkönyv kivonatokat osztunk szét, és ebből tudják követni, hogy hol is tartunk a szövegben, és mikor van az ő szerepük, mikor kell kiabálniuk, mikor kell becsatlakozniuk a játékba.
De hogyha jól értem, akkor ez nem előre megbeszélt dolog. Mindenkinél van egy szövegkönyv, igen, és akkor ki vannak húzva azok a sorok, amiket mondjuk így be lehet kiabálni, vagy igen, el lehet mondani.
Igen.
Miért döntött úgy, hogy ezt így valósítják meg? Tehát miért nem színészek játsszák azokat a kisebb szerepeket? Miért nem színészek kiabálják be ezeket a sorokat?
Hát vannak beépített embereink a közönség között. Itt több száz emberre kell gondolni, tehát akik közönségként, nézőként jönnek oda hozzánk Mária Besnyőre. Hát gyakorlatilag megtöltik az udvart, és hát tényleg van egy pár ember, akik ott közöttük beépülve maguk is, de hát jelmezben vannak, tehát ők rajtuk látszik, hogy ők szereplők, színészek idézőjelben.
De aki akar, beszállhat.
Így van, és hát az elején egy ilyen tájékoztató is elhangzik, ahol tisztába tesszük a dolgokat, és tudomására hozzuk a nézőknek, hogy itt nekik is szerepük van. És hát ez egy ilyen különleges előadás, hogy a nézők is szerepelnek. És vannak olyan jelenetei az előadásnak, amiket testközelből nézhetnek, vagy élhetnek át. Például Péter tagadása is ott a tömegben zajlik, vagy Jézust, mikor elviszik és megostorozzák, az is ott közvetlen közel. Amikor vállára veszi a keresztet, elindul, első elesése a keresztel is még ott a tömegben történik. Édesanyjával, Máriával, amikor találkozik, még az is ott a tömegben zajlik. És hát ezt követően elkísérhetik a nézők Jézust a kereszt útjára, ami hát gyakorlatilag, ahogy mondtam, ott a Mária Besnyői Bazilika udvarán, vagy hát nem udvarán, rosszul mondtam, az udvarán zajlanak ezek az események, a kertjében vagy terén zajlik, és hát mindazokat az eseményeket szintén hát testközelből szemlélhetik, megtapasztalhatják az emberek, amik történtek ott annak idején a keresztút során. És hát mindvégig ezen időszak alatt szól a zene. Egy kicsit az emberek el tudnak gondolkodni, magukba tudnak tekinteni, ez egy nagyszerű lehetőség számukra. És megérkezünk a Golgotára, a Koponyák hegyére, ahol megtörténik a keresztre feszítés, Jézus meghal a kereszten, és hát úgy ér véget a besnyői passió, hogy leveszik, eljönnek, és leveszik Jézust. Volt testét a keresztről.
Ugye ez a 10 év alatt, mondta, hogy nem sokat változott.
Kicsit ki is bővítettük a játékunkat, mert azelőtt véget ért azzal a passió, hogy az egyik római katona, aki én vagyok egyébként, egy elég kellemetlen szerepet játszom, egy kellemetlen szerepet szabtam magamra, mert nem biztos, hogy mások jó szívvel ezt tudták volna vállalni. Na mindegy, tehát ez a római katona ott leborul a kereszt alatt, és belátja azt, hogy akit kivégeztek, meg halára kínoztak, gyötörtek, az Isten fia volt. Régebben így ért véget a passió, viszont most már levesszük, vagy leveszik a szereplők még Jézus testét a keresztről, és Mária karjába helyezik, illetve hát a legújabb az, amikor hát ugye elég szerényen kezdtük, és csak egy darab keresztünk volt, meg egy elég speciális szerkezet az, ami lehetővé teszi, hogy biztonságosan föl lehessen állítani ezt a keresztet, meg annak is van egy hatása, hogy így bezuhan a kereszt a helyére, de ez is zenére történik, tehát azt mondom, hogy el kell jönni, meg kell nézni, látni kell, mert nehéz így elmondani, de tehát akkoriban még nem volt csak egy keresztünk, meg egy ilyen keresztállító szerkezetünk, ami tényleg egy nagyon speciális ilyen kazán lemezből készített masszív szerkezet, amit azért úgy ki kell cövekelni, hogy azért hogy biztonságos is legyen, hiszen a Laci barátom, akit oda fölszögezünk, kötözünk a keresztre, hát nem lenne szerencsés, ha eldőlne vele bármilyen irányban. Na mindegy, azóta sikerült még 2 keresztet, meg 2 ilyen szerkezetet gyártani, és most már 2 latrot is megfeszítünk a kereszten. Azelőtt kimaradt ez a rész a besnyői passióból, de hát azt gondolom, hogy ez nagyon fontos mondatok zajlanak le ott a latrok között, illetve Jézus között, úgyhogy fontosnak tartottuk azt, hogy jussunk el odáig, hogy most hogy 2 lator is legyen, és őket is évről évre most már megfeszítjük. Itt is igyekszem úgy a szerep osztással játszani, hogy ne legyen nagyon kellemetlen mindenkinek, hogy jobb lator, bal lator, ugye az egyik megtér, a másik az még ott a halálában is Jézust szídja, hogy ne ragadjon rá az az egy szerep valakire, ezért a 2 lator évente helyet cserél, és egyszer egyik a jobb lator, a következő évben helyet cserélnek, és szerepet cserélnek.
És hogyan látja, hogy miért, mit mondhat az embereknek az, hogy nem csak tudjuk a történetet, de hogy így személyesen testközelből, mintha hogy mi is átélnénk egy kicsit évről évre?
Passiót templomainkban akkor, amikor ez a besnyői passió is van, például virágvasárnap, felolvasunk, vagy valahol éneklik is ezt a passiót, és az nagyon szép egyébként. Én magam is évekig tagja voltam a kórusnak, én magam is ott abban a tömegben, amikor énekeltük, hogy feszítsd meg őt, és keresztre vele, stb. Szép, de egy kicsit nehéz elképzelni, hogy történt, mint történt, hogy zajlottak ott az események. Azt gondolom, hogy egy ilyen passiójáték, amikor az emberek így ennyire közelről szemlélhetik, elhangzanak azok a mondatok, amik benne vannak a Szentírásban. Vannak olyan történései is a passiónak, amik nem feltétlen vannak benne a Szentírásban, viszont Boldog Emerik Anna Katalin látomásaira építve kerültek be a játékba. Ő volt az a szent asszony, aki látta Jézus egész életét, többek között a kereszt halálát is, és mindezt tollba mondta a halálos ágyán, tehát erről írásos emlékeink vannak. Tehát testközelből tudják az emberek ezt megtapasztalni, és igazából egy kicsit az is a mi célunk, azt tűztük ki célul mi ott magunknak Mária Besnyőn. Egyrészt azok az emberek, akik egyébként is vallásosak, eljönnek hozzánk Mária Besnyőre, így, hogy ennek a passiónak részesei tudnak lenni, így ezzel a passióval tudnak készülni a következő hétre, a nagy hétre, és azt gondolom, hogy az egész húsvétjük kicsit másképp tud alakulni ezáltal. Illetve hát mi próbáljuk, igyekszünk megszólítani azokat az embereket is, akik nem feltétlenül annyira vallásos emberek, de mégis valami ilyen szinten érdekli őket a dolog, akár mint egy egyházi látványosságot, eljönnek és megnézik ezt a passiójátékot. Igazából azt gondolom, hogy nekik szól elsősorban ez a passiójáték, hogy meg tudjuk őket érinteni, meg tudjuk őket szólítani, hogy hát ha ők is közelebb kerülnek az Istenhez. És hogy mennyire így van, hogy mennyire megérinti az embereket, ezt onnan tudom, hogy ha bár én szereplőként nem nagyon tudok kikukucskálni így a szerepemből, tehát nem nagyon nézem az embereket, miközben szereplek, ugye körülöttünk vannak folyamatosan szinte az emberek. Nem nagyon nézek ki így a szerepemből, viszont több évben is készültek videófelvételek, meg fotó, fényképfelvételek így az előadásról, amin rajta vannak az emberek, és ott látszanak az arcok. A megtört síró emberek és arcok. Azt gondolom, hogy ez az, ami miatt érdemes, és amiért csináljuk.
Tájékoztassuk a hallgatókat, hogy az idei passiójáték pontosan mikor, hány órakor kezdődik.
Virágvasárnap lesz az immár 11. bemutatója a Besnyői Passiónak, április 9-én 16 órakor Gödöllő Mária Besnyőn, ahová nagy szeretettel hívjuk és várjuk a kedves érdeklődőket és a rádió hallgatókat.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen.
Hírpercek.
Rövid híreinket hallják, a mikrofonnál Szigler Lujzi. Virágvasárnappal megkezdődik a